A mi segítségünk, tanévzáró, hálaadó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó és különlegesebb Isten tiszteleten. Néhány technikai tudnivalót szeretnék elmondani. Ennek az Isten tiszteletnek a jellege egy kicsit arra kényszerít bennünket, hogy itt együtt bent szorongjunk a templomba. Az énekeinket is szeretnénk kivetíteni, az ige hirdetéshez kapcsolódó vetítés miatt is érdemes bejebb jönni a templomba. A karzaton vannak helyek, a padok, azt hiszem, hogy még alkalmasak egy-egy ember befogadására, úgyhogy nyugodtan előre lehet jönni. Ezeket a helyeket közben is el lehet foglalni. A gyülekezetünkben csak néhány évvel ezelőtt kezdtük el, és ilyen délelőtti istentiszteleten erre még nem is volt példa, hogy tanévzáró istentiszteletet tartunk. Azért minden családnak és a körülötte élő embereknek az életében is ez egy választó vonal. Kétféle időszámításunk van. Az egyik, hogy az új év az mindig január 1-ével kezdődik, és december 31-el zárul, de igazából a tanévhoz igazodik az egész életünk. Mindaz, amit küzdünk benne, meg utána a nyári szünetnek az öröme is. Ezért gondoltuk, hogy adunk helyt egy ilyen istentiszteletnek is, ahol együtt lehetünk azokkal, a hittanosainkkal, akik vagy az iskolában, vagy pedig itt rendszeresen a vasárnapi gyermekistentiszteleten vesznek részt hitoktatásban. A rendhagyó istentisztelethez hozzátartozik, hogy rendhagyó lesz a menete is az istentiszteletnek, a hittanosaink bevonásával, igeolvasással, imádsággal, közös énekekkel veszünk részt most ezen az istentiszteleten, és így az első éneket fogjuk közösen énekelni. Az énekeket kivetítjük, amelyik gyülekezeti ének, annak a számát is el fogom mondani, de ezek is ki lesznek vetítve, jól látható módon, úgyhogy nem is biztos, hogy szükséges az énekeskönyv. Az első közös énekünk a 165. dicséret lesz, amit mindannyian jól ismerünk. Ennek az első versét a gyerekek fogják elénekelni. A második, harmadik verseket, illetve a záró hatodik verset pedig együtt a gyülekezet egész közösségében énekeljük. Tehát ez a 165. dicséretünknek lesz az első három és az utolsó verse.
Thank you. imádkozzunk. Kezeinket összetéve imádkozzunk szépen, hisz van, aki meghallgatja, van Isten az égben. Megvigasztal az imádság, megtisztul a szívünk, a jó Isten közelébe békességre lelünk. Itt van szívem, megnyitom, légy be édes Jézusom. Amen.
A következő énekünk az iskolai hittanosok körében nagy sláger. Szeretnénk, ha ezt most megpróbáljuk együtt elénekelni a gyülekezettel.
Fogjuk most közösen meghallgatni, ahogy az egyik hittanos barátom fogja felolvasni, a Lukács evangéliumából, a 12. részből, a 13-tól 21-ig terjedő verseket. Hallgassuk figyelemmel.
A bolond gazdag. A sokaságból így szólt hozzá valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozok magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termést. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek oda, gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
Következő énekünket minden hittanórán akkor szoktuk énekelni, mielőtt a tanítás vagy a bibliai történet elhangzik. Ezzel próbáljuk lecsendesíteni a lelkünket, hogy oda tudjunk figyelni az Isten üzenetére. Ebben megint a gyerekek segítségét fogom kérni, és akinek van kedve, szeretnénk, hogyha csatlakozna hozzánk. Nagyon egyszerű az ének. A szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. És hogyha van kedve a gyülekezetnek hozzánk csatlakozni, akkor a helyükön ülve tudják velünk együtt ezt mutatni. És háromszor fogjuk elénekelni az éneket, először hangosabban, aztán egyre halkabban. Thank you.
az ige hirdetésére és annak hallgatására egy közös imádsággal készüljünk. Ezt az imádságot közösen fennhangon és fennállva mondjuk. Ezt is ki fogjuk most vetíteni. Egy 4 soros rövid gyermekimádság, amely a templomba megérkezésünkkor hangzik el, vagy hangzott el régebben is. Közösen imádkozzuk ezt az imádságot. Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek, buzgón téged, vésd szívembe szent igédet. Amen. A Máté evangéliumából szeretnék 3 verset felolvasni, ami a mai istentiszteletünk alapigéje. A Máté evangéliumának a 6. részében van megírva a 19., 20. és 21. versekben. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Foglaljuk el a helyünket. Elsőként ezt az utolsó záromondatot szeretném kiemelni, és nyilván ennek a segítségével magyarázni azokat az elhangzott részeket, amik felolvasásra kerültek, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ha egy kicsit jobban megfigyeljük ezt a mondatot, mi pont az ellenkezőjét próbáljuk bele erőszakolni az életünkbe, és azt gondoljuk, hogy ahol a szívünk van, mi majd oda fogunk kincseket gyűjteni. Ez egy egész magabiztos álláspont, ahol az ember azt gondolja, hogy én biztos lábakon állok, jó értékrenddel rendelkezem, és majd azt engedem be az életembe, amit én akarok. Jézus sokkal óvatosabban fogalmaz, sőt figyelmeztet, ez nem így van. Ahol az ember elkezd kincseket gyűjteni, valószínűleg az egész élete oda fog összpontosulni, és az ő lelke is, az ő szíve is oda fog ragaszkodni. Erről hallottunk egy szép példázatot, amit Karcsi olvasott fel, és erről szól Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy az ember hol gyűjt kincseket. A kincskeresést azt mindig egy nagy kalandnak gondoljuk, és az első kép, ami megjelenik itt számunkra, az ezt is mutatja, hogy ez egy nagy játék. Valami olyasmi az életben, ami kalandos, ami izgalmas, és amiről mindenki azt gondolja, hogy úgyis jóval végződik. Valami olyasmi történik meg benne, amivel mindig is szerettük volna kiegészíteni az életünket. A kincs az egy vonzó dolog, valami olyasmi, amitől azt várja az ember, hogy ezáltal megváltozik az egész élete. A kalóz azért keres kincseket, mert azt gondolja, hogy egy láda kincs az övé lesz, gyökerestül megváltoztathatja azt az életet, amit él. És mi is így vagyunk minden olyan dologgal, amit megpróbálunk megkeresni, ahhoz térképeket próbálunk találni, úgy, ahogy ez tényleg a mesékben is megvan, megtalálni azt az utat, hogy eljussak ahhoz a kincshez, ami engem gyökeresen egy jobb életre vezet el, és azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azokat a próbálkozásainkat is, amelyek úgy hétköznapi szinten is megmutatják, hogy ez mennyire valós bennünk. Gondoljunk csak arra, hogy micsoda kincsgyűjtési projekt egy karácsony. Mennyi mindent be lehet zsebelni, vagy egy születésnap, ahol az ember elsorolja, hogy mi minden hiányzik még neki, mi mindent szeretne még, és olyan furcsa is egy kicsit talán néha, hogy elgondolkoztató, amikor belépek az unokámnak a házába, vagy az unokámnak a családjába, és azt kérdezik egyből tőlem, na mit hoztál? Még mindig hiányzik valami, nem vagyok elég én, mit kellett volna még hozni? Hát egy-egy gyerekszoba már olyan, hogy nem lehet lépni a játékoktól, már félre vannak téve, nem is használjuk őket. Azt hiszem, hogy felnőttként a saját életünk legalább ilyen kaotikus, legalább ennyi minden van benne, és mégis azt gondoljuk, hogy valamire még szükség van. És a következő képünk ezt próbálja egy kicsit megmutatni, hogy az embernek egyre több kell. Az embernek egyre jobb kell, valahogy nőnek mindig az igényeink, és változik a világ, és ezzel próbálunk mi is lépést tartani. Olyan érdekes kifigyelni ilyen 5-6 éves gyerekeknek a beszélgetését. Neked milyen telód van? Miért kell egy telefon egy 5 éves gyereknek? Nem, mintha nálunk ez nem lenne sláger. De azért úgy végig gondolja az ember, hogy mire is? És aztán végig gondoljuk a többi dolgot, hogy hogyan nő a zseppénz igénye a gyermekeinknek. Régen egy kis utca részt le kellett seperni, és azt mondtam a gyerekeimnek, hogy adok érte 10 forintot, tehát ez egy kincs volt. Ma már 10 forint, hát az nem olyan sok. És aztán így valahogy az osztály kirándulásokkal nagyon sokan most mennek ezekben az időszakokban, megnőnek ezek az igények is, hogy mire akarok költeni, mit szeretnék, mi az, amivel kényelmesen érzem magam, és ezt igazából tőlünk lesik el. Nekünk is kezdtük kis tévével, már van nagy tévé, már van nagyon okos tévé, kisebb autó, meg nagyobb autó, a házat is mindig bővítgetjük, mindig kell hozzátenni valamit, és a gyermekeink ebben élnek, hogy több kell. A gondolat mögötte talán az, ami a bolond gazdag példázatában is megjelenik, hogy egyszer elérem azt az állapotot, és ez a harmadik lépésünk, amikor már minden megvan, hátra lehet dőlni a székbe, és úgy működik az élet, mert már mindent megszereztem, egyfajta önfenntartó rendszer alakul ki, amiben jó lennem, és hát gondolom a gyermekeink is azt gondolják, hogy ha beengednénk őket egy játéküzletbe, és ott mindent el lehet hozni, akkor van meg az a kincs, az a mennyiség, amivel az egész élet be van töltve. Megint csak azt lehet mondani, hogy Jézus óvatosságra int ezzel a példázattal kapcsolatban, hiszen ugyan elmondja az emberi gondolkodás módját, megszerzem ezt is, azt is, aztán utána jól elraktározom magamnak, és aztán ha kell, akkor hozzányúlok, de be van biztosítva hosszú időre az életem. Így is mondja a bolond gazdag, hogy én lelkem, egyél, így áll, és érezd jól magad. És valahol ez a kép, ez annyira meghatároz bennünket, azt gondoljuk, hogy ezt muszáj elérni, ezt nem lehet elkerülni, mert az a boldogság maga. És utána jönnek Jézusnak a figyelmeztetései, és ez következik most a folytatásban is, amikor Jézus arra inti a tanítványait és az őt hallgatókat, hogy mindaz, amit az ember összegyűjt, az milyen nagy veszélynek van kitéve. Hogy idővel minden tönkre megy, minden elavultá válik. Ahogy halad előrefele a világ, eldobjuk a régi telefont, és tényleg veszünk egy másikat. Egy régi játékot, és veszünk egy másikat. Jön a moly, és beleférkőzik az életünkbe, és szétrágja nem csak a pulóverünket, hanem valóban az egész lelkünket is, mert ez az embert felemészti ez a küzdés. Minden kincsünk a rozsdának a martaléka lesz. Ilyen beszélgetéseknek a gyermekeink is fültanúi, hogy 6 éves az autó, már le kéne cserélni. Még mielőtt szétesne, még mielőtt tönkre, most még jól jövünk ki belőle. És ők maguk is látják, és aztán az emberi kapcsolatokra is átmegy ennek a szemlélete, hogy hát majd mi lesz, egymást is lecserélnek. Rossz gyerek vagyok, majd lecserélnek a szüleim. De már emberi kapcsolatokban találkozunk ilyenekkel. Idővel minden, ami ehhez a világhoz kapcsol bennünket, meg tud romlani. Vajon ezt ki lehet-e védeni? Lehet-e valamit tenni ez ellen? És Jézus nem csak arra figyelmezteti ezt a gazdag embert, meg azt, akik hallgatják őt, hogy egyszerűen semmivé lesz, amit összegyűjtünk, hanem benne van, hogy ennek a gyűjtésnek a folyamán egyre hatalmasabb terheket is kezdünk el cipelni, és a következő az már erről szól, hogy azok a kincsek, amelyek a miénk lesznek, azok igénylik azt, hogy azokkal foglalkozzunk, hogy azokat vigyük magunkkal. És ezeknek a terhe állandóan rajtunk van. Ha van valami, már is izgulok, hogy mi lesz vele, hogy biztosítom be, hogyan tudom megőrizni magamnak. Nem csak az anyagi dolgokat, hanem ilyen az egészségünk is, ilyen a családunknak az összetartozása is. És Jézus azt mondja, hogy ezeket a kincseket azért kell jól gyűjteni, mert közben aztán akár el is választhatnak minket egymástól. Annyira ragaszkodom hozzá, annyira a magaménak akarom mondani. Tanultam a gyerekektől nem olyan régen egy új szót, ez is az ő világukból jön, ez a kockulás. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy mit szeret a kockulás. A kockulás az, hogy van valakinek egy okos telefonja, és elkezd játszani vele egyedül egy sarokba, vagy egy jó számítógép, és leül elette, és nem csak perceket, hanem órákat el lehet tölteni. És miközben az ember kockul, a közben a másik embertől valahol elszakad. Itt, ahogy jöttem be a templomba, és viccesen mondtam valakinek, hogy hát, nem kell olyan nagyon sok beszélgetést folytatnom ahhoz, hogy valakiről megtudjak dolgokat, fölmegyek az internetre, és megnézem, hogy ő kicsoda. Milyen bejegyzései vannak, kik tartoznak hozzá, de a személyesség emögött valahogy teljesen elmúlik. És valahol így van, hogy az saját életünk ilyen bezárt élet. Vannak ilyen kis kincseink, amik nekünk kedvesek, szeretjük, azokkal lefoglaljuk magunkat, és közben a mellettünk élő emberek azok távolabb kerülnek. Most Jézus ebbe akar visszavezetni bennünket, és amikor a hittanóráinkon együtt gondolkodunk, tanulunk, vagy ifjúsági órákon, vagy az istentiszteleteken, akkor azt kezdjük el mérlegelni, és ez már a következő képnek az üzenete, hogy vajon ez másként nem lehet. Valami több nincs az életbe, mert ez így nem vezet jóra bennünket. Ezt mi magunk is tapasztaljuk, megpróbálunk belőle kiszakadni, de úgy önerőből ez nem nagyon szokott sikerülni. Vajon mit ajánl Isten cserébe? És furcsa talán az egyik kép, ahol egy ilyen gyanakvó ember kukucskál, hogy tényleg van kincs a Bibliában? Egy fekete könyv, vagy kék, vagy ki tudja milyen kiadásai vannak manapság, de mégiscsak egy könyv. És az ember olyan gyanakodva néz rá, és azt mondja, hogy mit tud ez adni nekem? Mit tud ezen keresztül Isten adni? Valami olyat, ami tényleg gazdagság, ami kincset jelent, ami elvezet engem a boldogságra. És azt hiszem, hogy azokkal, akikkel ezt ebben a tanévben is megpróbáltuk egy kicsit kinyomozni, egy picit jobban beleláttunk. Az egyik hittanos csoport épp az Isten csodáit, vagy Jézusnak a csodatételeit vette végig, ahol azért megnyílik egy másik világ, aminek van egy gazdagsága, ami egész máshogy működik, mint a miénk. És sokkal kevesebb benne a félelem, sokkal kevesebb benne a fájdalom, van benne valami, ami vonzza az embert. És így jutunk el, egy kisebb összeállítást próbáltam itt összehozni, egy pár kép erejéig, nem a teljesség igényével, hogy mennyi minden van olyan dolog, ami nagy kincs, és amit mi nagyon szeretünk. Hogy milyen értékes dolog az, amikor az embernek vannak jó barátai, emberek, akikre számíthat, akikkel együtt tud akár imádkozni is. Milyen nagy dolog az, amikor az embernek az életében van öröm, de olyan igazi, amely tényleg olyan nagy mosolycsaj az embernek az arcára bizonyos helyzetekben. Akkor ott vannak azok a nagy lehetőségek, amelyekben közösen, élményszerűen élünk meg valamit. Majd nekünk is lesz itt egy rövid beszámolunk, hogy a hittanosainkkal is próbáltunk ilyen közös élményeket is megélni, hogy milyen közösen egy karácsonyra készülni, milyen közösen egy táborban együtt lenni. De maga a család. Isten nagyon sokat tanít a családról, hogy nekünk miért van szükségünk egymásra, hogy milyen felelősséggel tartozunk egymásért, és látunk milyen kifigurázott családi életeket, mint amiből a képet is vettem a tévében, és úgy el is rökönyödünk rajta, és azt mondjuk, hogy hát azért ez már karikírozása a dolgoknak, ez már irónia. De szeretnék én egy igazit, egy olyat, amiben egymásé vagyunk. És hát oda tettem a templomunkat, hogy egy kicsit hazabeszéljek, mert valahol az Isten házában, az Isten közelében azért mindig arra döbbenünk rá, hogy az Istennek tényleg semmi sem lehetetlen. És kell-e ennél nagyobb gazdagság? Hogy ő bármit megtehet velem és értem is. És ezekre jó egy kicsi időt szakítani, és jó ezekkel foglalkozni. Most már közeledünk a vége fele, de azért itt hoztam egy képet, amely megpróbálja ábrázolni, hogy ezt nem lehet az embernek erőszakkal magának megszerezni. Benne van az egyik alapigénk is, akinek jó a szeme, azt el tudja olvasni, de ezeket a kincseket, amiket Isten így nagyra tart, és nekünk akar ajándékozni, ezeket nem lehet ellopni. Ezeket nem lehet kierőszakolni. Nem lehet szeretetet lopni valakitől. Pedig vannak ilyen szeretet éhes pillanataink, amikor úgy vágyjuk, hogy egy kicsit szeressen már az a másik ember. Nem lehet békességet kierőszakolni, parancsszóra rendet teremteni. Nem lehet örömöt kikényszeríteni a másik emberből, vagy barátságot. Ezek mind olyanok, amelyek egyben feladatot is adnak, amelyért meg kell küzdeni. Nem úgy van, hogy betörök a mennyországba és ellopom ezeket, meg kellenek. Hanem Jézus pont arra az útra akar rámutatni, ahol én ezekért megdolgozom, hogy egy kicsit együtt a másikkal, és itt a hittanos gyermekeknek is nagy feladat volt az, hogy együtt és közösen énekelni, megtanulni, türelemmel lenni egymással, megvárni, amíg a másik befejezi, együtt megoldani egy feladatot. Ezt nekünk is meg kell tanulni az életben, és ezek hozzák azokat a kincseket, amelyekről Jézus beszél. A következő kép az egy makacs kisgyermeket ábrázol, aki ki tudja, hogy miért mutatja ezt a világnak, de akár úgy is lehet olvasata ennek a képnek, hogy akkor összeszedem magam, és megpróbálom én is. És megpróbálom azt a másik kincset magamnak is megszerezni. És azt a másik kincset, amire ide egy ilyen szlogenszerű felirat került, mert éppen egy ilyet találtam, és sokat is gondolkoztam, hogy kihagyom, nem? Hát ez olyan túl általános, Jézus az igazi kincs, hát ez olyan jó papos, olyan jó templomba való. De igazából valamit azért elárul abból, amire én vágyok. Hogy amikor Jézussal találkoztak a tanítványok, azok az emberek, akikről tanultunk, akkor Jézust mindig olyan helyzetekben láttuk, aminek ő az ura volt. Amit ő meg tudott oldani. Amiben az emberek utána örülni tudtak. A meggyógyult betegek, a megoldott helyzetek, amelyek szorongást idéztek elő, mind-mind a helyükre kerültek. Jézus volt maga az élet. És ezért lett ő a legnagyobb kincs számukra. Amit Jézus mondott, arra azt gondolták, hogy az megáll, mert neki megvan a hatalma, hogy azt ő meg is tehesse. És valahogy ez így van a mi életünkben, és erre próbáltuk a gyermekeinket vezetni magunkkal együtt, hogy ezt mi is felfedezzük, hogy az, amiről Jézus tanított bennünket, az megáll az életben. Van egy figyelmeztető tábla is, ez az utolsó előtti képünk, amely tábla arról próbál bizonyságot tenni, hogy lehet, hogy nekünk sok elképzelésünk van, hogy még mit szeretnénk. És lehet, hogy az imádságaink végtelen kéréseknek a sorozata. De Isten nagyon jól tudja azt, hogy igazából mire van szükségünk. És ő ezt akarja megadni. Nem lehet kikényszeríteni, kikövetelni tőle semmit. Nem lehet Istent ezért számon kérni. De Isten az ígéreteit azt mindig megtartja. És ez az ígéret, ez akár ehhez az alapigéhez is kapcsolódik, hogy ahol kincsed van, ott biztosítja az Isten az én szívemet is. Oda fogja helyezni az egész életemet. Amit az Isten kezéből elveszek, azt az Isten képes nekem megőrizni, és azt megtartja nekem. Ha tőle kaptam a gyermekemet, megtartja nekem. Ha tőle kaptam a társamat, megtartja nekem. Ha tőle kaptam a feladatomat, el tudom végezni. Mert Isten erre tesz ígéretet. Aki tőle kér, az mind kap. És a zárókép, ott lesz a te szíved is, mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amit gyűjtünk, az tényleg be fogja tölteni az egész életünket. Jézus egy másik helyzetben ezt mondja a tanítványoknak, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val. Sok nagyon nagy dolgot képes felépíteni az ember, egy egész világot. Felhőkarcolókkal, darukkal, markológéppel, mindennel, amit mi csodálunk, hogy milyen nagy az ember. Felépít egy világot, és ebben a világban mégis ő maga lesz szolgálva. Isten pedig, ezt a jelképet hoztam ide, felállít egy hatalmas nagy keresztet, ami Isten szeretetének egy nagyon szép szimbóluma, és közben elmondja, hogy közben én is építek egy országot nektek. Ez az én országom, ez az én világom. Ebben a világban viszont szabad az ember. Most teszem fel tehát a kérdést, és ezzel szeretném befejezni. Melyikben van az én szívem? Az egyikben, amiben szolgálok és küzdök, és féltem a kincseimet, vagy a másikban, amiben szabad az életem, lehet sokkal kevesebb földi dologgal rendelkezik, de mégis megvan benne mindaz, ami igazán kellett nekem, ami szükséges volt, amiben telik az örömöm, és amiben kiteljesedik a boldogságom is. Remélem, hogy ebben az esztendőben, ebben a tanévben a gyermekeink egy kicsit közelebb jutottak ahhoz a kincshez, és ezeknek egy-egy darabkáját meg is tudták szerezni maguknak, és kívánom a családoknak, hogy a nyári szünet idejében ezekből tudjanak élni, és szívleljük meg azt, hogy nagy ajándék az, hogy Isten egymásnak adott bennünket, hogy sok mindent közösen élhetünk meg, és ennek a nagy ajándéknak a hátterében ott van Isten, aki mindenről gondot visel. Csendesedjünk most el, így helyünkön ülve maradva, és Istennek adjunk hálát imádságban mindazokért a kincsekért, amelyeket elkészített nekünk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a végtelen gazdagságot, amelyet előttünk is megszerettél volna nyitni, ami lehet, hogy olyan felfoghatatlan a mi számunkra, és olyan gyanakodva figyeljük azt, hogy pár óra te veled, vagy a rád való figyelés tényleg tudja egy gyökeresen megváltoztatni az életünket, a szemléletmódunkat. Köszönjük, hogy igyekeztél minket formálni, köszönjük, hogy megőrizted gyermekeinket, hogy részesei lehettünk testi és lelki növekedésüknek. Köszönjük azoknak az erejét, akik szolgáltak közöttük, köszönjük azoknak az imádságját, akik értük könyörögtek, köszönjük azokat a támogatásokat, amelyekkel véghez lehetett vinni a közöttük lévő szolgálatot. És köszönjük azt is, hogy rajtuk keresztül minket is olyan sokszor formálsz, hogy igaz a te ígéd, hogy akik olyanok lesznek, mint a kisgyermekek, azok ismernek meg igazán téged. Segíts nekünk őszintének lenni te veled és önmagunkkal. Kérünk, hogy áld meg az életünket abban az időszakban is, ami ránk következik. Engedd, hogy sokkal többet tudjunk egymással is időt szakítani, egymással foglalkozni és értékelni mindazt, amit egymásban is kaptunk. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és továbbra is maradj őriző pásztorunk. Amen. Most közösen fogjuk elmondani az Úr Jézustól tanult imádságot Anna segítségével.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.